Havasi Kálmán evangélikus lelkésszel beszélgetek az ő Dohány utcai otthonában. Úgy ismertem meg, hogy a teológián német órára érkezett, és az ő órái nagyon jó hangulatúak voltak. Emlékszem, hogy az ő hitéről tanúságot tett nekünk, mindig feltöltődve jöttünk el onnan. De szeretném megkérdezni, Kálmán, hogy hol születtél egyáltalán, hol nőttél föl, és hogy ért téged ez a elhívás?
33-ban Nagykörösön születtem, ahol volt 12.000 református, 6.000 római katolikus és 53 evangélikus. Édesapám főkertész volt, és a Cifrakert az egy szép 20-oldas park, ott laktunk. Amikor azonban apukámat a FM-be szólították, akkor átkerültünk a nagypapámékhoz, és az egészet azért mondtam el, mert ne lehettem olyan 5 éves, és a nagypapám szalonjában vendégség volt, és egy bácsi lehajolt hozzám, és megkérdezte, hogy te kisfiam, milyen vallású vagy. Akkor azt mondtam, hogy én és az apukám, mi ketten evangélikusok vagyunk. Anyukám és az éjke, ők csak reformátusok. Tehát már akkor evangélikus öntudatom volt, hívőségről szó se volt, de apukám megtanította mi atyánkra és a esti, meg a reggeli imádságra. Apukám később különben deáktéri presbiter lett, de megtéréses hívő nem. Anyukám megtéréses hívő lett 49-ben. Én 48-ban lettem hívő, és előtte kalandos életem volt, Nagykörösre följöttünk Pestre. Nagyon érdekes volt, most ezt el kell mondanom, hogy a Rózsák terei protestáns országos árvaház elemi iskolájába jártam, és osztálytársam volt 41-ben is a Gyenge Valéria, aki olimpiai bajnok lett, és 41-42-es tanévben pedig osztálytársam volt már a Fasori Evangélikus Fiúgimnáziumban a Horn Gyula, mert annak anyukája evangélikus volt, valahogy Mátyásföld vagy Cinkota, valamelyre arra, és az apukája az volt izraelita. Tudtuk, de nem volt téma.
Őre hogy emlékszel? Milyen gyerek volt?
Nagyon érdekes az, hogy szótlan volt, kedvesen mosolygó, a tornasorban a legutolsó volt, tehát ő pöttön volt, úgy hívtok, hogy Kishorn, és még arra emlékszem, hogy én a középső padsor második bal oldalán voltam, és tőlem egy olyan méternyire, egy másfél méter maximum, ő a bal oldali másodikba volt a szélen, de az kicsit hátrébb volt sorolva, és ő neki ott volt balkész felől a ablak, a legjobb helye az övé volt.
Az tudható, hogy ő meg volt keresztelve, vagy konfirmált az édesanyja révén?
Meg is volt keresztelve. Én tudom, mert láttam a keresztelési anyakönyvi kivonatát, mert a harmadik Béláig előásták. És amikor volt a püspöki hivatalban látogatás a Horn Gyulának, akkor megmutatták neki a keresztlevelét, sőt, konfirmált is a Tóth Szőlős Miska bácsinál.
Későbbiekben az élet folyamán találkoztál vele?
Amikor Pesszentőrincen voltam evangélikus lelkész, akkor volt egy olyan rendezvény, ahol a parókiától 900 méterre a Rózsa művelődési házba volt egy összejövetel, ahol Horn Gyula volt meghívva, mint Magyarország miniszterelnöke. De nem mentem el, mert nem értettem egyet avval, amit mondott. Amikor a püspök úrnak azt mondta, hogy konfirmálásom után ateista lettem, és ma is az vagyok, és nem értettem egyet a kommunista mivoltával sem.
Térjünk vissza te fiatalságodra. Úgy tudom, hogy a te megtérésed kötődik a deáktéri gyülekezethez.
Amikor 47-ben ide költöztünk a Dohány utcába, akkor elkezdtem járni a 223-as evangélikus cserkész csapatban. Volt cserkész tábor, azt hiszem 47-be, és ott engem kiemeltek őrsvezetőnek, akkor én lettem a villámőrs őrsvezetője. Amikor megszűnt a cserkészet 48 őszével, akkor volt egy nagy evangelizáció, ahol sokan megtértek. Úgy őszintén megmondom, hogy vágyódás indult a lelkemben. Ez nagyon fontos mozzanat volt, mert ez olyan, mint amikor a kirakatban nézegetünk, és ebből jön a vásárlás. A vágyódásból pedig jöhet a megtérés. Na most december 1-én régi és kedves táncos partnerem a deáktéri tánciska, mert oda is jártam, Andorka Nadin volt, megszűnt a kapcsolatunk, mikor megtudtam, hogy altábornagy az édesapja, akkor én úgy elkullogtam, mert mondom, hát ilyen magasra nem udvarolunk. Andor Kanadin volt az igehirdető, és az volt a témája, hogy Jézus a jó barát, vagy igaz barát, és az igaz barát életét adja a barátaért. És akkor hazajöttem, és az igétől áthatva a kis szobám hokedliéhez oda térdeltem, összekulcsoltam kezem, lehúnytam szemem, és azt mondtam, hogy édes Jézus, legyél az én barátom is. Én innen datálom a hitrejutásomat.
Ez milyen változást hozott az életedbe?
Irányváltás volt, hátraadsz. Tehát egész más dimenzió. Tehát akkor hamarosan azt éreztem, hogy teológiára szeretnék menni, Isten erre indít és hív, akkor elkezdtem hát ilyen módon élni. Osztálytársaim hamar megtudták, és akkor mondjuk én lettem a kispap, úgy hívtak. A munciásnak azért vagyok hálás, ő volt a hitoktatóm, mert mondott egy nagyot. A mondás így hangzott, ami terheink, ami támaszaink. Gondolt arra, hogy az idióta gyerekeket, meg a hűvösvölgyi elesetteket ők támogatták, gondozták, és ezek a terhek az ő támaszaik lettek is, egy nagy igazság. Ha az embernek terhe van, az tartást ad, és támasz jelent.
Első lelkészi évekről kérlek beszéljél. Tehát akkor kikerültél a teológiáról.
Na most, ez egy csúnya húzás volt részemről, hogy Sikában, másodéves koromban egy mozi élmény hatására a Szirmai Lacival és a Süle Imivel, ők voltak, mi hárman jártunk együtt barátként, megnéztük ezt a filmet, és olyan szép volt a Liszt léprerügyéből az oboa szóló, hogy azt mondtam, ez ilyen kora nyári időszak volt, azt mondtam, hogy gyerekek, én meg fogok tanulni oboázni. És akkor tudván azt, hogy erre engedélyt úgyse kapnék, ezért Stikába, hát elkezdtem ezen sündörögni, és a végén szegről végről mégiscsak lett egy oboa tanárom, aki a Mester utcai Fővárosi Zeneiskola alapszervezetnél volt oboa tanár. Na, ő lett az én tanárom, hát az is egy külön szám, hogy engem hogy vettek ottan föl. Elhallgattam a teológus mi voltomat, és elhallgattam a teológián a gyakorlásomat is, úgyhogy fölkeltem 3-4-5-kor, indultam haza, és 6-kor ide bejöttem, bementem a szobámba, és 6-tól 7-ig gyakoroltam oboát, és innen mentem a teológiára. Szóval ez egy őrület volt. Szirmai Laci azt mondta egyszer rám, amit a Kálmán egyszer a fejébe vesz, pont, és nem mondta, hogy azt meg is csinálja. Na mindegy, hát ilyen erőszakos voltam, több volt bennem az akarat, mint a ész, de mondjuk az akarat az egy nagy erő.
Na de hát szeretted a szépet is, nyitott voltál, tehát ezt pozitívan is lehet látni.
Lehet pozitívan is látni. Na most negyedéves koromban Dezséri László püspöknél följelentettem magam, hogy én ilyen durva bűnt követtem el. A Pálfi Miklós teológiai dékán úr ezt mondta nekem, hogy úgyis ki leszel rúgva.
De végül is sikeresen elvégezted a teológiát.
Na most aztán volt egy nagy vita, akkor én már konzista voltam. Kiléptem a konzervatóriumból, és azt mondtam, hogy itt vagyok konzervatórium nélkül, ha akarjatok, dobjatok ki. Tehát ez egy zsarolás volt, hogy én azt ott hagytam. Kaptam egy fegyelmit, és mit tudom én, de nem tudtak büntetni semmivel, mert teljes dandíjat fizettem, bár szegények voltak a szüleim, állítom. De átvészeltem, és akkor ki volt tűzve, hogy október 25-én csütörtökön délután, tehát Stikába, Dezséri püspök engem a Deák téren este 6-kor felszentel. Október 23-án kitört a forradalom, akkor kérdezősködtem, hogy lesz, mint lesz. Nem, az elmarad, 31-én lesz. Akkor 31-én a Dezséri püspök úr lemondott, és akkor lett az Ordas püspök úr, és akkor az Ordas püspök úr november talán 18-án a Deák téri evangélikus templomban lelkészé szentelt, és a prédikációját úgy kezdte, hogy kedves testvérem, édes fiam. Ennek oka volt. Az okát nem tudta senki. Az volt az oka, hogy apukám ceglédi. Ordas püspök úr volt Cegléden lelkész, és onnan már ők ismerték egymást. Minimum kétszer emlékszem, hogy volt nálunk az Ordas püspök úr a lakáson. De ez hagyján, amikor a teológiát befejeztük, akkor nekünk két dolgozatot kellett csinálni. Volt egy dogmatikai, tehát egy rendszeres teológiai, és volt még egy. A rendszeres teológiait ott segített nekem a vázlat ügyében a Prőle Károly. Írta érdekes, amikor megmondtam, hogy ez és ez a cím, mert azt a Nagy Gyula adta, aki professzor volt akkoriban, a rendszeres prof, és nekem kapásból adott egy olyan vázlatot, amit a Nagy Gyula nagylelkűen elfogadott, de nagyon jónak tartott. Na most adott hozzá irodalmat a Nagy Gyula, én nem tudtam akkor még németül. Egy Szalai György nevű matematika tanár fordított nekem németből, a másik fordító az Ordas püspök úr volt, Ordas Lajos, ő akkor fogságban volt, vagyis nem fogság volt, az, hanem hátratétel. Hát a püspök úr ott szeretett meg engem közelebbről, én ott ismertem meg az Ordas családot.
Mit kaptál te Ordas püspöktől? Mi az, amire, hát ha rágondolsz, az Ordas mi az, ami hat rád?
Az Ordas püspök úrnak a deáktéri prédikációi, azoknak a elmondási módja, és egyáltalán az Ordas püspök úrnak a szikia jelleme fantasztikus tartás volt fizikailag is, és lelkileg is az egyéniségében. Szóval az lenyűgöző volt. Az Ordas püspök úrral kétszer volt nekem ügyem. Az első ügyem a 51 tájékán, tehát a végzéskor. Na most én az Ordas püspök úrnál 58. február elején kiléptem a lelkészi karból, és nála jelentettem be ezt, és ezzel őt megszomorítottam, de aztán 79-ben én újra megtértem egy operáció után, olyan nagyon jókedvet derítő injekciót kaptam, operációt jól eltűrendő, és utána pedig nem tudtam aludni, tehát az orvoslányom az elmondta, hogy engem bedrogoztak, és én erre szuper érzékeny voltam, és ezért hónapokig nem tudtam aludni, csak napi két órát, és egy kicsit meg is bolondultam. Akkor úgy egyik éjszaka tépelődtem, és akkor tépelődésemnek a vége az volt, hogy édes Jézus, segíts! Na ez volt az én második megtérésem, ennek nem írtam föl a napját se a lelkembe, se a füzetembe, úgyhogy ezért vagyok ilyen bizonytalan, de mindegy, ez nagyon komolyan megtörtént. Ekkor én már kész villamosmérnök voltam, és osztályvezető voltam egy angyalföldi gyárban, mégpedig úgy, hogy már mérnök közgazdás is voltam.
Na és az édes Jézus mit segített?
Az édes Jézus azt segítette, hogy elkezdtem újra készülni lelkésznek, hogy visszatérek, és jelentkeztem a Káldi püspök úrnál. És akkor a Káldi azt mondta, hogy hát Ordasnál szentelődtél, Ordast hagytad ott, tehát akkor te politikailag tiszta vagy. Tehát ezt így fogta föl ő, és akkor jöhetsz. Na de ez mondjuk 79-ben volt, megkaptam a tételeket, de nem bírtam velük, mert az nem úgy van.
Azt hittem, ez hogy egy bizonyos különbözeti vizsgát kértek?
Nem, újra kellett lelkész vizsgáznom. Ottan dolgozatot kellett beadnom, azt hiszem négyet, kicsiket, de négyet, és le kellett vizsgáznom. És volt egy ilyen négy oldalas kérdőív, kérdésekkel, és azokra kellett tudni válaszolni, a tételek jegyzéke. Hát mentem hozzá, hogy mondom, nem bírom ezt elvégezni, időt kérek. Nagyon rossz néven vett, azt mondta, hogy segítettünk volna, de hát 4 vagy 5 év múlva akkorra fölkészültem. Akkor volt az, amikor a Nagy Gyula lett a püspök, az Ottlik Ernő püspök úr helyett. Én az állásomat fölmondva elmentem a Nagy Gyulához püspöki titkárnak, mikor megérkeztem, akkor már csak egyházkerti lelkészként kerültem be.
Több mint 50 éves voltál, amikor visszatértél a lelkészi szolgálatba. Mert 33-as hát, születés vagy, és 80-as években tértél
én
vissza.
Én 83-ban.
Igen.
Tehát 50 éves voltam.
Igen, 50.
83-ban, szeptember 17-én léptem be a Nagy Gyulához, de eltökéltem magamban, hogy évvégével távozom. És akkor elmentem a Káldi püspök úrhoz, és elmondtam, hogy én szeretnék gyülekezetbe kerülni. Na most a vége az lett, hogy a Káldi püspök úr jelentkezőket kért a lőrinci gyülekezet lelkészségébe.
Tehát Pest-Szent-Lőrinci
gyülekezet. Pest-Szent-Lőrinci, Budapest 18. kerület. Ketten voltunk, akik szerettünk volna oda kerülni, és aztán a Káldi püspök úr döntött, és engem ajánlott a presbitériumnak, a presbitérium engem 6 hónap próbaidővel elfogadott, és körülbelül augusztusban be is iktattak engem, Kádu püspök iktatott be, amely Nagy Gyula püspök úr is részt vett.
Én jártam ott nálad, hívtál szolgálatra is, arra emlékszem, mert könnyebb talán, ha én mondom ki, és nem te, hogy ott egy nagyon nagy szervező munkát végeztél.
Lőrincen teljes bedobással dolgoztam, természetesen. Na most el kell képzelni azt, hogy Lőrincen úgy vettem át a gyülekezetet, hogy 324 lélek volt nyilvántartva, és hát ott nem volt kerítés, és volt egy templom, pergett a festék vakolat, és kívül pedig be volt, föl volt ázva egy méterig, és be volt ázva fölülről. Úgyhogy teljesen falusi körülmények voltak, olyannyira, hogy az orgonának háromfázis villany, egyfázisú elektromossága a világításra, és olajkályhában tüzeltek, víz nem volt. Minden kocsmának volt telefonja, nekünk nem volt, nekünk semmi másunk nem volt. És 12 kilométerről jártam pendlizve, és emlékszem rá, hogy akkor háborodtam föl, és tökéltem el magamban, hogy itt lépni kell, amikor megérkeztem, és fogadott az egyház fiasszonya Erzsi néni, és befűtött az olajkályhába, és megnéztem, tél volt, 2 fok volt, délután mondjuk 3-kor, 2 óra hossza volt a fogadó óra ideje, nem jött senki, égett a tűz, és 5 órakor 7 fok volt. Akkor hát elkezdtem gondolkozni, hogy ide kell egy rendes lelkészi hivatal, kell egy lelkészlakás, és kell egy a 32 négyzetméteres gyülekező terem helyett, kell egy 60 négyzetméteres. Tulajdonképpen több irányban dolgoztam, és nagyon sok hiányosság megmaradt. Ma is furdal a lelkiismere egy-két tudott mulasztásom miatt. Tudatos munkám egyik része az a látogatás volt. Amikor érkeztem, akkor mondtam, hogy 324 volt a listámon. Amikor elhagytam, akkor 1380 volt a számítógépben. Látogatásom kívül, hát akkor össze kellett hozni 20 millió forintot, gyakorlatilag ez volt a vége. Megcsináltuk a parókiát és a gyülekezeti termét és a lelkész hivatalt, úgy hívtuk a gyülekezeti ház, akkor renováltuk a templomot, közművecisteni is kellett.
Hogy gondolsz vissza erre az időre? Tehát valóban az édes Jézus visszahelyezett téged a munkába?
Én önfeledten dolgoztam, 3 súlypont volt a látogatás, gyerekmunka, az volt a jelszava, hogy a kicsik az a jövő, az öregek, mert hamar el kell búcsúzni, kicsikre és öregekre kell nagyon nézni. Hitoktatás nálunk nagyon forszírozottan ment, 8 hitoktatót tanítottam be, és hát a kateetika. Úgyhogy amikor olyan időszak lett, hogy lehetett, akkor a teológiába bekéreckedtem, egy hétig, reggeltől estig bentlakásos katehetikai szemináriumot tartottam. Én nem voltam hivatalos kateheta, én csak a gyakorlatot mutattam meg. Több csúcs is volt, mert a Bohus Imrét tudtam rávenni, hogy egy évre való muníciót adjon nekünk. Megcsináltam a tematikát, és ővele pedig vázlatszerűen kidolgoztattam, tehát leadta a vázlatot, és a Pintér Győzővel pedig megcsináltattam mindegyiknek az illusztrációját, fantasztikus volt. És a legérdekesebb az volt, hogy vasalóval, egy ilyen szaggató fával, ugye az bükkfából van általában, és az a legkeményebb fa, és egy kötéllel, az én úgy hívjuk, hogy matrica, meg gumi, megtanítottam a résztvevőket gumibélyegzőgyártásra. Úgyhogy azt csináltak, ott volt egy csomó lehetőség, ilyen nyomó minta, az a matrica, és gyártottak maguknak, úgyhogy mesélte nekem valaki, hogy 2-től 7-ig tudott csak aludni, éjjel is csinálta a matricát.
Ha már itt tartunk, ugye ez kiderült már a hallgatóknak is, hogy kreatív, játékos ember is vagy, kérlek, hogy beszélj egy kicsit a játékvilágról, a sakkvilágról.
Még a játékról hadd mondjam el, hogy megalkottam a Luther kvártettet, megalkottam a dupla kvártettet, a bibliai.
Tehát ezek kártyák?
Ezek kártyák, hazai egyház történet, az is dupla kvártett. Na, egy kicsit menjünk akkor tovább. Lőrincen valaki megtámadott, csak azért nem lett csúnya a vége, mert hát nem erőszakoskodtam, tűrtem, és elmentem. És akkor hegyhátorászon kezdtem, hogy távol legyek, aztán onnan bekerültem Zala Istvánra, és akkor ott voltam 4 évig, na ott nem volt kántor, és ezért gyülekezeti kántorképzőt tanítottam egyújas, kétújas, négyújas módon, és úgy kezdtünk, hogy gyártottam mindegyiknek 4 oktávos papírharmóniumot, ez egy külön szenzáció volt, aztán végén mindenkinek lett valamilyen hangszere, és csináltam egy olyan furulya kórust, amiben a szoprán furujákat, azokat saját furuján fújták, nekem volt 2 alt, egy tenor és egy basszus, úgyhogy 4 szólamú kurolya kórust csináltunk, hát aztán átkerültem Köcsére. Ott nem volt 30 évig lelkész, és nem volt lelkész hivatal, tehát semmi adminisztráció, úgyhogy ott megalkottam, 2 esztendőm volt, megalkottam a lelkészi hivatalt, nagyon látogattam ott is, a látogatáskor a gyülekezeti tagokat lefényképeztem, és csináltam egy hordozható fényképész műhelyt, úgyhogy 3 állvánnyal mentem, és akkor Köcséről hazajöttünk.
Beszéljünk a játékokról egy kicsit, sok játék. Hogy van ez a te életedben? Miért szeretsz játszani? Mi motivál ebben téged? Gyerekkortól kezdve?
Tulajdonképpen én a körülbelül 7 éves koromtól vagyok igazán játékos, úgy emlékszem. Tehát a homokbeli játékban csináltam a lisztet, hogy fehér liszt, meg barna liszt, meg tudom is én, és ezeket ütten, tehát mennyi víz volt benne, attól követlenül. Ez most nagyon hasznos, mert most tulajdonképpen átvettem a fakanalat, meg a bevásárlószatyrot, meg a mosogató szivacsot, és van egy olyan leves találmányom, minden nap ezt tesszük, de ebbe 14 féle zöldség alkatelem van, és csinálok hozzá mindig galuskát, és csinálok ilyen húsgombócokat, na hát erre kellett a gyerekkori hát játék a folyóparton, mert ott is csináltok azért, úgyhogy azóta is.
És akkor... hát gondolom ezt az egész szemléletedet nagyon jól tudtad alkalmazni a gyermekmunkában, a gyülekezetben.
Persze, de nem csak azt, tehát ezt is, most mondok egy példát, az egyik konfirmandusom évekkel később visszatért, és ő mesélte el, hogy úgy magyaráztam nekik, hogy templomba kell járni, és nem csak hébe-hóba, hanem rendszeresen és figyelmesen, hogy elővettem egy gyufát, meg volt gyújtva egy gyertya, és a gyufának a foszfor részét átvezettem lassú mozdulattal a lángon. És mutattam neki, látjátok, gyerekek, valami izzad, de nem gyullad meg. Átvezettem még egyszer, látjátok, nem. És akkor egy kicsit huzamosabban tartottam a lángon, akkor meggyulladt. Nektek is huzamosabban és tartósabban kell az igével foglalkoznotok, hogy lángot kapjatok.
Beszélgetésünk vége felé hadd kérdezzelek meg, egyrészt, ha már az igét említetted, az igéről, tehát a Jézuson kívül a Szentírásban milyen kedves szereplőid vannak, illetőleg mit jelent számodra Isten igéje?
Tulajdonképpen nekem személyesen sokat jelentett, de most nem ilyen szempontból fogalmazom meg, hanem mint massza, nyersanyag. Azt foglalkoztatott engem, hogy a gyülekezeti tagok képesek legyenek hazavinni abból a ige hirdetésből hallomás után is valamit. A hallomás után nagyon nehéz hazavinni. Van, aki szereti látni. És ezért igyekeztem látványos képekkel dolgozni. Tehát most mondok neked egyet, a Mátrai Marianna lelkésznő megkérte a lelkipásztor szerkesztőjeként, hogy a lelkipásztorban az irgalmas samaritánusról készítsek előkészítőt. Na most én 2 vázlatot adtam, egyik vázlatra még most is emlékszem, a másikra csak már halványan. Tehát erre még én is emlékszem, akkor ez megjegyezhető volt. Az volt a vázlat, hogy 3 férfi főszereplője van az kárvallott mellett, ezeket próbáltam megjegyezhetővé tenni. Azt mondtam, hogy az egyik az érdekvezérelt volt, a másik idővezérelt volt, a harmadik jóságvezérelt volt. Hát most ezt nem akarom elmondani, hogy melyik, aki tudja, tudja. Ennek a másik vázlata viszont az volt, hogy ezt úgy hívtam, hogy kontextusos vázlat. Ez úgy van, hogy a irgalmas samaritánus példázata, előtti példázat és utóbbi példázat fő gondolatát mutattam be, hogy ezek egymással füzérként összefüggésben vannak. Ha megtalálja a mondatokban a logikát a hallgató, az ige hallgató, akkor azt haza tudja vinni, és elő tudja hozni, vagy van rá esetem, hogy visszajelzés volt, hogy elmondta nekem a prédikáció vázlatát egy valaki, amikor hitetlenkedtem valamiben. Tehát nem volt hiába való az erőfeszítés.
Igen. Több mint 80 éves vagy.
86, múltam 10 percen.
Igen. Vannak testi problémáid, nehézségeid, de mégis teli vagy élettel, gondolatokkal. Tulajdonképpen idős embereknek mit tudnál mondani? Tehát mivel tudnád őket biztatni, hogy hogy kell ezt az időszakot karbantartani, kezelni?
Hát én szerintem ez a legfontosabb, amit már mondtam, hogy a mi terheink, a mi támaszaink. Na most az étkezés ez egy nagyon fontos dolog, és én szerintem igaza van, Mária Treven, azt hiszem úgy hívják, ő mondta azt, hogy fűben, fában orvosság, de ehhez Havasi Kálmán hozzátette még egy megjegyzést, zöldségben, gyümölcsben prevenció. Tehát mi nagyon sok zöldséget, gyümölcsöt fogyasztunk, és én szerintem emiatt van az, hogy ebben az évtizedben nem voltam komoly beteg. Tényleg nagy igazság, hogy zöldségben, gyümölcsben prevenció.
Igen. És hitben hogyan készülsz az Úristen elé?
Hát abban a tudatosságban, hogy a hitet meg a bűneimet megtartottam, úgyhogy bűnbocsánatra szorulok.